Kedves hallgatóink, egy túlzásoktól mentes, visszafogottan eredményes évet hagy maga mögött, és egy szintén sikeres évet remél 2024-től a sárospataki polgármester. Most hallható évértékelő beszélgetésünk elején Aross János arról beszél, milyen elvek mentén terveznek egy átlagos költségvetési évet.
Én azt hiszem, hogy minden reálisan gondolkodó polgármesternek, településvezetőnek, vagy az ő kollégáinak egy cél kell, hogy a szem előtt lebegjen, főleg a mostani időszakban, ez pedig, hogy a város ne adósodjon el, a városnak a költségvetését azt úgy hozzák ki, ugye itt főleg a tavaly előtti évre gondolok, hogy elsősorban a kötelező feladatokat kell ellátni, itt az oktatási intézményekre gondolok, bizonyos mértékben a kultúrára gondolok, a közvilágításra gondolok, a szemétszolgáltatás meg legyen szervezve, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés, ezek a kötelező szolgáltatások, és ha netán olyan szerencsés helyzetben van, zárójel, mint ahogy egy icipicit azért Sárospatak is ebben a helyzetben van, ha marad még mondjuk a idegenforgalmi adóból, vagy a befolyó iparüzési adóból fejlesztésekre pénze, akkor is csak olyan fejlesztéseket szabad elképzelni, elkezdeni és kivitelezni, amelyek később fenntarthatóak, vagy netán nyereséget termelnek. Ugye mostanában divat topos pályázatokat, vagy az uniós forrásokat kihasználva úgynevezett látvány gigaberuházásokat csinálni, csak egy dologra nem gondolnak, hogy ha átadták ezt a gigaberuházást több milliárd forint értékben, sajnos láthatunk példát az országban nagyon sok helyen, akkor utána ezt fönn kell tartani. Ennek vannak paraméterei, ennek teljesíteni kell, hogy hány vendég érkezik, hányan használják, mennyi a bevétele, mennyi a kiadási oldala. És ha ez nem rentábilis, akkor bármennyire jó fényben akar szerepelni a városvezető, akkor ezt nem szabad megcsinálni, nem érdemes megcsinálni. Ha a kötelező feladatokat megvalósítottok, akkor utána nézhetjük meg, hogy melyek azok a feladatai az önkormányzatnak, amely önként vállalt, amelyhez állami normatívát nem kap, de az ott lakó lakosoknak a komfort érzetét azt pozitívan befolyásolja. Gondolok itt például Sárospatak esetében a művelődésházára, nem kifejezetten kötelező feladat egy ekkora mértékű művelődésházát fenntartani, de azt hiszem, hogy a kultúra magyar városában ezt mindenképpen már csak azért is, mert ez a művelődésház nem csak a patakiaknak, hanem most már térségi szerepet is betölt. Látható, hogy gyakorlatilag minden előadásunk teltházzal működik, tehát erre kell forrást teremteni. Mondhatnám példának a végadófürdőt. Ugye itt volt egy óriási nagy reményünk, elkészítettük a terveket egy egész éven átnyitva tartó fedett fürdőnek a kialakítására egy kis gyógyászati részleggel, már a pénz is itt volt, a terveink meg voltak, közbeszerzési eljárás előtt voltunk. Sajnos a kormány visszavonta ezt a forrást azzal az indoklással, hogy fölfüggesztették, és majd ha lesz rá újabb lehetőség forrás, akkor folytathatjuk tovább. Hát azért naív nem vagyok ezzel kapcsolatban, tehát tudom, hogy mit jelent. No de ez a strand, ez a fürdő is egy térségi, sőt határon átnyúló térségi szerepet játszik. Rengeteg kedvezményt tudunk biztosítani a sárospatakiaknak, tehát ennek a nyitvatartásáról is gondoskodnunk kell. Itt szerencsés helyzetben vagyunk, mert a nyári 3-4 hónapos jó időben, az idegenforgalmi szezonban tud annyi nyereséget termelni, hogy ilyenkor télen az iskolai úszás oktatásra, a vízilabda edzésekre és ugye a reggeli úszásra járó patakiaknak nyitva tudjuk tartani ezt a fürdőt, és tudjuk tartani, épp most van egy óriási roham a 65 év felettieknek azt a kedvezményt, amely szerint évente 30 alkalommal az önkormányzat kifizeti az ő belépőjüket. Tehát én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, és talán ettől is van még fontosabb, látva azt, hogy gyakorlatilag minden vidéki településről elvándorlás történik még most is, vagy jó esetben stagnálás történik. Azt a közösséget, amelyek megvannak egy-egy városban, és itt gondolok a kis közösségekről, a baráti közösségektől kezdve, a nagyobb közösségek, akár sportegyesületek, akár énekkarok, akár hímzőkörök, színjátszókörök, ezeket tovább kell erősíteni, mert egy városnak a kulturális életében, a közéletében az a legfontosabb, hogy ezek a közösségek összeadódva a város fejlődését garantálják, ezek egy irányba tolják azt a szekeret. Nyilván mindig lesz olyan, aki valamilyen kritika miatt, vagy valamilyen sérelem, fájdalom miatt erre a szekére csak fölkapaszkodni szeretne, és nem szeretné ő is kivenni a részét abból, hogy toljuk tovább előre, de azt hiszem, hogy itt Patakon is látható, hogy ez a közösség ez megmaradt. Ez egy óriási csoda, hiszen a két év otthon tartózkodás pandémia után ezeket újraéleszteni nem volt könnyű dolog. De azt hiszem, hogy ha sikerről beszélhetünk, akkor talán ez a legnagyobb siker ezeket a közösségeket megtartani, és ha lehet, akkor új közösségeket kialakítani.
Polgármester úr, képviselő úrral és járási hivatal vezető asszonnyal együtt minden év elején tart egy ilyen visszatekintő és előretekintő beszédet, ahol nagyon sokszor elhangzik, hogy ugye a gazdasági alapokat az iparőzési adó tudja megteremteni a város számára, és hát eddig nagyon kedvezően alakultak. Lehet-e már látni, hogy az elmúlt esztendőben merre felé fordult ez a szekér?
Igen, most már hagyományosan évek óta megtartjuk ezt a új évköszöntő rendezvényt, ahol egyrészt az előző év teljesítményéről számolok be. Hála Istennek tavaly sem kellett leállnunk a fejlesztésekkel. Itt a látványtár, a lőportorony, a utcáknak, a járdáknak, a közterületeknek a felújítása, intézményeinknek a további energetikai korszerűsítése, hiszen ez is nagyon fontos volt. Mellett azért tudok még szép eredményekről beszámolni, és ilyenkor évelején ismertetjük azokat az elképzeléseket, amelyekre a következő évben reálisan számíthatunk. Most két nagyobb beruházás biztos meg fog valósulni, az egyik az Árpád vezérgimnáziumnak a tetőfelújítása, óriási szükség van rá, hiszen egy Makovec örökségről van szó, a másik pedig az egészségügyi intézményünket szeretnénk továbbfejleszteni, bővíteni, tehát az egészségháznak a tetőtér beépítése lesz. Emellett természetesen folytatnunk kell az utaknak, a járdáknak a felújítását, és visszakanyarodva a kérdés elejére, mindig, amikor Tokajhegyaljáról, Sárospatakról, mint a térség kulturális és idegenforgalmi központjáról beszélünk, akkor mindenkinek elsősorban az idegenforgalma turizmus jut az eszébe, aztán pedig a kitűnő tokai boroknak a termesztése és készítése, és gyakran megfeledkezünk azokról a vállalkozásokról, elsősorban kis és közepes vállalkozásokról, akik ehhez a biztonságot, az anyagi feltételeket, a fejlődések feltételeit a pályázatokhoz az önerőt biztosítják. Most már 5. éve fejlődő tendenciában vagyunk, ami egy óriási öröm, hiszen néhány évvel ezelőtt még nagyjából 300 millió forint környéki volt az iparűzési adóbevételünk. Ez a tavalyi évben meghaladta a 800 millió forintot. Idén egy picit óvatosabban fogunk tervezni, de bízom benne, hogy a tavalyi évet ebben az esetben is lehet majd tartani, és akkor visszautalva az előbbi gondolatmenetre, akkor nem csak a fejlesztések folytatásához, hanem azoknak az önkormányzatok számára nem kötelező feladatoknak is az ellátására, a továbbvitelére, a közművelődésben, a sportban, a közösségek építésében fog jutni forrás. Amikor hozzánk hasonló települések polgármestereivel, vagy nagyobb települések polgármestereivel beszélek, nemrég éppen Gyöngyös polgármestereivel egyeztettünk, és amikor ezt büszkén elmondom, hogy 800 millió forint vagy 900 millió forint az iparűzési bevételünk, akkor enyhe mosolyt látok a szájuk szélében, hiszen az ő esetükben ez meghaladja 4 milliárd forintot, hát abból már lehetne gazdálkodni. Itt nekünk Sárospatakon abból kell gazdálkodnunk, amink van. Ehhez óriási segítséget nyújtanak tehát a vállalkozások, a vállalkozók, és óriási segítséget nyújtanak azok a sárospatakiak, akikre lehet mindig számítani.
Említette polgármester úr az idegen forgalmat, ugye az elmúlt időszakban azt láthattuk, hogy folyamatosan nőttek, hát a Covid időszaktól eltekintve, a vendégészak a számok a városban. Úgy tűnik, hogy az emberek egy igen komoly része a Tokaj-hegyaljára érkezik, akkor Sárospatakot tekinti bázisnak. Ön szerint mik azok a körülmények, amitől jól érzik itt a turisták magukat, tehát hogy innen indulnak el a különböző várak vagy más idegenforgalmi célpontok megtekintéséhez?
Mi, akik több évtizede itt lakunk Sárospatakon, sőt szüleink, nagyszüleink is itt laktak Sárospatakon, nem is tudjuk felfogni, hogy mekkora érték az, hogy ezen a vidéken, ebben a gyönyörű városban lakhatunk. Ez egy olyan óriási történelmi múlttal rendelkező város és kitűnő természeti adottságokkal rendelkező város, termálvíz, gyógyvíz, bodrogfolyó, zempléni hegyek, a Sárospataki vár, amely vonzza a látogatókat. És akik idejönnek Sárospatakra és eltöltenek itt 2-3 éjszakát, vagy esetleg egy hetet, valóban innen csillagtúraszerűen a zemplén összes látnivalóját bejárhatják, és ehhez gyakran kevés is szokott lenni egy hét, hiszen annyi látnivaló van. Ők mindig elmondják, hogy egy különös szelleme van Sárospataknak. Én azt hiszem, hogy ehhez hozzájárulnak a egyre inkább színvonalasan működő vendégházak, szálláshelyek, hozzájárulnak azok az éttermek, amelyek egyre inkább adnak a minőségre, egyre inkább adnak a minőségi ételekre, hozzájárulnak azok a kitűnő borászatok, remélem nem sértek meg senkit, de most elsősorban a fiatal, fejlődő képes generációra gondolok, akik kitűnő tokai borokat szolgálnak föl a pincelátogatások során, és hozzájárulnak azok a települések is, ahol van látnivaló, ahol ugyanolyan szívesen fogadják a látogatókat, akik Sárospatakról érkeznek hozzájuk, mintha hozzájuk érkeznének. Egyébként ez lesz a titka majd az egész Tokajhegyi aljának, Zemplének, hogy ezek a települések, akik felfedezték azt, hogy együttműködve sokkal könnyebb lesz, sőt, csak együttműködve lehet tovább fejlődni, ezek továbbra is együttműködjenek. Tehát azt hiszem, hogy a titok az az összefogásban, a vendégszeretetben és az egyre inkább jellemző minőségi ételekben, italokban, szolgáltatásokban rejlik.
Az első kérdésre adott válaszában utalt a helyi közösségekre, ugye az egyik legnagyobb közösség az a sportolóké, és azt hiszem, hogy erről is érdemes néhány szót mondani, hiszen Sárospatakon most szintet lépett a labdarúgás, egészen jól szerepelnek egy magasabb osztályban, a kézilabda jól működik, az ökölvívás és a birkózás, hogy csak néhányat említsünk, remélem nem felejtettem ki senkit. Mitől kapott ilyen lendületet a sportélet itt a városban?
Lehet, hogy az a titka, hogy a polgármester testnevelő tanár, és az alpolgármester új testnevelő tanár. No, viccet félretéve, több mint 10 évvel ezelőtt elkezdtünk egy programot, ez a Sárospataki utánpótlás nevelésnek a programja, amelynek az eredménye most már beérni látszik. Azt el kell mondani, hogy ezek az eredmények, ezek bizonyos korosztályig érvényesek csak. A labdarúgást említette szerkesztő úr, természetesen ők felnőtt korosztályban versenyeznek, de az összes többi sportágban, amikor a gyerekek elérik azt a szintet, hogy 18-19-20 évesek lesznek, és elmennek valahova tovább tanulni, amire még mindjárt vissza fogok térni, mert itt is egy óriási lehetősége van a városnak, akkor ők elmennek, és más sportegyesületbe folytatják tovább. De említhetném a másik oldalról megközelítve is, hogy amikor elérünk egy olyan szintet, hogy már ugorhatnánk akár labdarúgásban NB3-ba, akár kézilabdában NB2-be, vagy szerintem egy NB1-B-t is elbírna még a város, vagy említhetjük a vízilabdát, az ökölvívást, a küzdősportokat, akkor mindig meg kell gondolni, hogy mit hozna ez a változás a városnak. És azt hiszem, hogy sokkal fontosabb az, hogy a mi gyerekeink, tehát sárospatakiak vagy környékbeliek vegyenek részt a különböző sportágok bajnokságaiban, mint az, hogy máshonnan idehozott fizetett, úgynevezett zsoldosokkal egy esetleg magasabb osztályban játszunk. Ez egy óriási nagy dilemma, a kettő között egyébként összegben is óriási különbség van. Mi ezt a formáját választottuk, tehát inkább ezekben az osztályokban, de a saját gyerekeinket játszatjuk, szeretnénk látni versenyezni. Ez jó a gyerekeink szempontjából, hiszen nekik van továbbfejlődési lehetőség, hogyha elmennek valahova, és jó a közönség szempontjából is, hiszen a saját gyerekét, unokáját sokkal szívesebben eljönnek megnézni. Ez az én véleményem. Természetesen van olyan vélemény is, hogy bátran vállalni kell egy NB1-B-t mondjuk kézilabdából. Azt hiszem, hogy sokkal erősebb háttércsapatra lenne ahhoz szükség. Ezzel kapcsolatban nyitott vagyok, ha valaki meg tud győzni ennek az igazáról, akkor állunk elébe, amennyiben a költségvetés is engedi. Egyet még meg kell jegyeznem, illetve kettőt. Ugye említette szerkesztő úr a labdarúgást is, igen, viszont azt el kell mondanunk, hogy a megyei első osztályban való szerepléshez már sokkal komolyabb összegre van szükség. És egyelőre nem látom azt az összefogást a sárospataki vállalkozók körében, vagy támogatóknak a körében. Egyelőre még csak az önkormányzat állja ennek a magasabb osztálynak a finanszírozását. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha ebben segítséget kapnánk úgy, mint ahogy az más településen is van. És akkor még egy hozzáfűzni való. Ugye említettem azt, hogy eddig elmentek a gyerekek 18-20 éves korukban, amikor végeztek a középiskolából. Most egy óriási lehetőségünk van, hiszen Tokajhegyalja Egyetem megindulása mellett egy újabb egyetem avatására kerül sor majd február 1-én, ez pedig a Református Teológiai Egyetem. Tehát bízom abba, hogy ezeknek a felsőfokú intézményeknek, ezeknek az egyetemeknek a működésével azt is tudjuk biztosítani, hogy ezek a gyerekek itt maradjanak, és ennek a pozitív hozadékát azt akár a sportban is láthatjuk.
Hogyha már említette az oktatást, erre külön rá akartam kérdezni, hogy mi a véleménye arról, hogy hát azt hiszem, hogy csak megyei jogú városok tudnak büszkélkedni jóformán azzal, hogy két egyeteme is van egy városnak. Mit hozhat ez Sárospataknak összességében, ha nem csak a sportot tekintjük?
Épp a múltkor futottam össze Veres Pál polgármester úrral, Miskolc polgármesterével, és megkérdeztem tőle, hogy Miskolcon hány egyetem működik. A választ azt nem osztom most meg a hallgatókkal. Ez egy óriási lehetőség, nagyon nagy megtiszteltetés. Sárospatakot iskolavárosként tartották, tartják nyilván, ám azt hozzá kell tenni, hogy az iskola városi rangja az már csak a nevében maradt meg ennek a településnek. Azzal, hogy a Tokaj-hegyalja Egyetem lehetőséget biztosít, illetve most akkor február 1-től egy újabb egyetem lehetőséget biztosít, joggal reménykedhetünk abban, bár az oktatás szerkezete átalakult, és inkább az online oktatás és a levelezős oktatás, ami vonzó, de bátran reménykedhetünk abban, hogy újra élettel telik majd meg Sárospatak. Azok a gyerekek, akik itt képzelik el a jövőjüket, nem kell, hogy ezek miatt, a képzések miatt máshova utazzanak el, mert tudjuk nagyon jól, hogy ha más egyetemre jár, akkor elég kicsi a valószínűség, hogy vissza fog térni. Tehát ezeket a feltételeket biztosítja most már mind a két egyetem, Sárospatak önkormányzatának ez egy óriási lehetőség, sőt a térségnek is egy óriási lehetőség, és amíg azt is hozzávesszük, hogy a két egyetemen tanító egyetemi tanárok milyen színvonalú szellemi fejlődést hozhatnak a városba, akkor azt hiszem, hogy nagyon szép jövő előtt áll Sárospatak és a térség is ebben a tekintetben is.
Egyetlen kérdés tényleg csak szímszavakban, hogy egy év múlva milyen évet szeretne maga mögött tudni.
Minden egyes költségvetés tervezésénél azzal kezdünk, hogy soha nem volt ilyen nehéz esztendő, ezt most is el tudom mondani, hiszen a költségvetés tervezésének az intézményi egyeztetés folyamatában vagyunk, rengeteg bizonytalansággal, de látva az itt élő embereknek az akaratát, és látva azt az összefogást, látva a vállalkozóknak a sikerességét, ugye beszéltünk itt az iparűzési adóbevételről, aminek a növekedése az biztosítja, hogy van munkájuk, és azokra a színvonalas munkákra szükség van máshol is. Látva az egyetemeknek a beindulását és a működését, látva a kultúrában dolgozóknak a színvonalas munkája, eredményeképpen az egyre többet ide látogató vendégeket, és nem ejtettünk még szót ugye a Zemplén Fesztiválról, ami remélhetőleg idén is megrendezésre kerül majd. Én bízom abban, hogy egy év múlva, 2025. januárjában azt tudom mondani, hogy egy nehéz, de eredményes évet zártunk le minden tekintetben.
Kedves hallgatóink, Aros Jánost, Sárospatak polgármesterét hallották.